Ezen a mai alkalmon a terápiás közösségünknek azokról az alapértékeiről szeretnék szólni, amit az addiktológiai kezelés és ellátás mellett, vagy inkább azzal együtt, egyházi keresztény megközelítésünkből adódóan nevezhetünk a lélek terápiájának, a lélek gyógyulásának. Tehát most nem fogok beszélni a terápiás stratégiáinkról, nem fogok beszélni a terápiás eszközökről, azokról a modellekről, amikből összegyúrtuk azt az integrált módszert, amit alkalmazunk. A terápia felépítéséről sem fogok beszélni, a csoportterápiás alkalmakról, az egyéni konzultációkról, lelki gondozásokról. Nem fogok beszélni a foglalkoztatásról, a rehabilitációs munka önismereti, orientációs, pedagógiai kontextusáról. Nem fogok beszélni a személyiségfejlesztésről, a kompetencia alapú tanulásról, az önsegítő elemek használatáról, és még sorolhatnám, hogy miről nem fogok beszélni, ezekről nem. A lélek gyógyulásának elősegítéséről szeretnék szólni, de nem csak azért, mert ez a mai alkalom egy egyházi alkalom, hanem főként azért, mert úgy gondolom, hogy a lélek gyógyulása, a lélek terápiája a lelke a terápiának. Ez talán szójátéknak tűnik, de teljesen komolyan gondolom, hogy ez a terápia, ez a gyógyulás lényege, és ettől gyógyulnak meg a fiatalok, és ettől változnak meg olyan nehéz fiúk, akik sok-sok évet töltöttek a drog és a bűnözés rabságában. Engedjék meg, hogy a mondanivalomhoz felolvassak néhány verset a Bibliából. Lukács írása szerinti evangélium 10. részéből a 25-től a 27. versig terjedő szakaszt. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, mármint Jézust, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Erről a két dologról szeretnék nagyon röviden beszélni, Istenről és a felebaráti szeretetről. Mert ezt igyekszünk megélni a terápiás közösségben, a misszióban. Az első ugye az Istennel való kapcsolat. Tehát ez nem csupán egy kórház, nem csupán egy szociális szolgáltatás, ami Ráckeresztúron van, illetve református drogmisszióban, hanem ez misszió. Így hívják egyébként a fiatalok, hogy a misszió, és nagyon is jó, hogy így nevezik, mert ez nem csak egy kezelés, hanem ez misszió. Ami arról szól, hogy olyan embereknél, ahol tulajdonképpen a szociológus vagy az addiktológus azt mondja, hogy emberileg ez lehetetlen, a változás. Talán 2-3 évvel ezelőtt egy februári rádióadásban mondta egy sztár addiktológus a hallgatóknak, hogy vegyük tudomásul, hogy nem lehet meggyógyítani a drogosokat. Én meghallgattam, mondom, hülye ez. Hát ez hogy ne lehetne meggyógyítani, hát meggyógyulna. Tehát ez az első, hogy olyan embereknél, ahol emberileg azt mondjuk, hogy lehetetlen, tudjuk azt, hogy Istennél minden lehetséges. De ez nem arról szól, hogy mi azt követelnénk a klienseinktől, hogy ők térjenek meg, és egy ilyen árukapcsolással nyújtanánk a kezelést, hanem ez arról szól, hogy mi, a segítők, Mi hiszünk ebben. És mit érünk meg? Nem tudom, hogy értjük-e. Nem a klienseknek kell megtérni, hanem nekünk, a személyzetnek. Mi hiszünk abban, minden nap így megyünk be dolgozni, hogy tudjuk, hogy emberileg az az életút, ami után ők nálunk vannak, lehetetlen. Emberileg csak azt mondom, melléd ülök és sírjunk. Emberileg lehetetlen, de mi úgy járunk be dolgozni, hogy mi tudjuk, hogy Istennél az is lehetséges. Tehát a mi megtérésünkről szól ez, az Isten szabadító evangéliuma. Az más kérdés természetes. Tehát a terápiának nem része, nem kötelezvénye a hitre jutás, de az más kérdés, hogy nagyon sokan, akik a misszióban tudják megváltoztatni az életüket, Istenhez is oda találnak. A másik része ennek a dolognak az, hogy van egy keresztény tartalom a mi szolgálatunkban. Tehát tudjuk, hogy ez nagyon sok egyházi szolgálatban rejtetten van jelen. Mondjuk azt, hogy például a máltai szeretett szolgálat, amikor levest oszt az utcán, vagy ruhát adományoz, akkor nem tesz mellé egy keresztény tartalmat, tehát a gulyáslevesnél nem kell imádkozni, vagy a ruhaadományt nem kötik össze egy istentisztelettel. Tehát árukapcsolás nélkül adják a segítséget. Mi viszont nem titkoltan, tehát mindenki tudja, aki hozzánk jelentkezik, elmondjuk neki előtte, hogy nálunk vannak keresztény programok. Nem olyan nagyon sok egyébként. Vasárnap van egy istentisztelet, csütörtökön egy bibliaóra, és minden este van egy 10 perces áhítat, és az étkezéseknél imádkozunk. Tehát nem olyan kibírhatatlanul rengeteg, de azért van egy kicsi, és hát tulajdonképpen volt is, aki már nekem szegezte a kérdést, hogy hát ez miért nem szabadon választható, hogy miért nem azt mondjuk, hogy van bibliaóra, és aki választja a klienseink közül, azok bejöhetnek. Hát ezt nagyon halkan mondom, hogy szerintem akkor senki nem venne részt egyetlen egy bibliaórán se, hiszen a klienseink a nem vallásos szférából érkeznek, sőt, a legtöbben arról számolnak be, hogy rettegtek ettől a dologtól. Tehát mikor meghallották, hogy református, akkor volt bennük szorongás, félelem, hogy mi lesz ott velük, csuhás papok fognak ott járni, kelni, és hát éjszaka zsolozsmázni kell, meg hasonlók. Tehát keresztény tartalom is van a terápiában, mert úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos a mai értékvesztett világunkban, és a hit hallásból van. Ugye Augustinus mondja, hogy mi módon higgyünk, ha nem hallottunk. Tehát nem része a terápiának a kliensek megtérése, de része a terápiának a bibliaórák, illetve a hit dolgaival való találkozás. A második dologról is szeretnék nagyon picit beszélni, a felebaráti szeretetről, ugye, ami a nagy parancsolatnak a második fele. A felebarátunk iránti szeretet és emberség. Amikor erre gondolok, mindig eszembe jut egy nagyon régi, nagyon kellemetlen élményem. Kezdő lelkész voltam, és meghívott akkor egy sztár pszichiáter volt, még most is dolgozik, addiktológus, egy konferenciára, hogy tartsak előadást. Hát talán egy vagy két éve voltam még csak a Kallódó misszióban, mondjuk 25 éves voltam körülbelül, és hát felolvastam a szeretet himnuszát, és akkor erről beszéltem, és a pszichológusok hát megtapsoltak, és akkor nem engem, a szeretet himnuszát, és akkor ez a konferencia vezető, aki ugyanígy moderálta, mint most a főigazgató úr, hát beszólt, de nagyon mérges volt, és én azt hittem, elájulok. Szóval, hogy na jó, akkor majd én is ilyen Bibliából fogok olvasni verseket, ilyen romantikus hülyeségeket, és hogy akkor szeretném felhívni a kis a figyelmét, hogy ez egy tudományos konferencia, úgyhogy tartsuk magunkat, stb. És úgy nagyon megszégyenített, és hát én is olyan dilettánsnak éreztem magam, meg nagyon rossz érzés volt. És én nagyon örülök annak, hogy az elmúlt 10 évben, most már Magyarországon is a pszichológiai szakirodalomban rehabilitálódik a szeretet szó. Tehát ami régen tabunak számított, és azt mondták, hogy ez nem a tudományhoz tartozik, most már azért jelennek meg cikkek, meg szakkönyvek, amik magyar nyelven is, most már azt mondják, hogy igenis, hogy ettől függ minden. Nagyon érdekes kísérleteket csináltak, egy-kettőt elmesélek Amerikában, amik erről szólnak, és én csak azt sajnálom, hogy ezekről a kísérletekről tulajdonképpen csak pár évvel ezelőtt hallottam, mert sok-sok bánattól és kisebbségérzéstől meghíméltem volna magamat, hogyha régebben is tudom, hogy igenis ezek bizonyított dolgok, és nem csak egy divattyamúlt bibliai megközelítéstől van szó. Tehát például Amerikában csináltak gyerek neurotikusokkal vizsgálatot, és azt nézték, hogy melyik gyerekeknek javul a státuszuk, az állapotuk. Tehát olyan gyerekekről van szó, akik ugye magatartászavaros, beilleszkedési, szorongásos, tehát mindenféle neurotikus zavarra levő gyerekek, és azt találták, hogy azoknak a gyerekeknek, akik azt mondták a kérdező biztosoknak, hogy igen, szeretem a terapeutámat, nagyon jó fej, nagyon aranyos, alig várom, hogy menjek hozzá, hú, de jó nála, azoknak javult az állapota, a státusza. Akik azt mondták, hogy utálom, félek tőle, rossz nála, unalmas, és most kell kapaszkodni, nehogy leessenek a székükről. Azok a gyerekek, akik azt mondták, hogy nem tudom, semmi extra, azoknak se. Nem változott az állapotuk, csak a gyógyszert szedték. Tehát miről szól ez, hogy kidobott pénz? Azoknak a terapeutáknak a fizetése, azoknak a gyógyszereknek a beszedése, ahol nem társul szeretett kapcsolattal. Erre a hitetlen vizsgáló biztosok megcsinálták felnőtt neurotikusokkal is ezt a vizsgálatot, tehát pszichiátriai osztályokon olyan betegekkel, akik pszichés zavarokkal voltak bent, tehát nem nagy pszichiátriai diagnózissal. És lássatok csodát, hogy azt mondják, hát a gyerekeknél az milyen fontos, 100%-ig ugyanez volt az eredmény. Tehát azt látták, hogy a felnőtt neurotikusoknak is csak azoknak változott, javult a státuszuk, javult az állapotuk, akik nem csak a gyógyszert szedték, hanem volt egy szeretett kapcsolat a terapeutájukkal, a pszichiáterrel, vagy pszichológussal, vagy azzal a segítő szakemberrel, aki az ő kezelését végezte. Tehát 100%-ig, akik között nem volt kapcsolat, azok csak a gyógyszert szedték. Szóval még egy harmadikat még gyorsan elmeseljek, hogy például érdekes volt hallani arról is, a 70-es években végezték Amerikában szintén azt a több ezer beteg bevonásával azt a vizsgálatot, ahol azt kutatták, hogy azoknál a betegeknél, akiknek javult az állapotuk, tehát úgy kerültek el a pszichiátriáról, hogy gyógyultan vagy javultan, és megnézték, hogy mitől javult, kitől javult, és csináltak olyan vizsgálatot, hogy ki volt számukra a leghatékonyabb a gyógyulásukban, a leghatékonyabb szereplő. A pszichiáter, a pszichológus, a kardiológus, az a belgyógyász, vagy a nővér, asszisztens, vagy a takarítónő, vagy az önkéntesek, akik a kávét vitték. Ugye tudjuk, hogy Amerikában ennek nagyon nagy mozgalma van, hogy bejárnak önkéntesek. Nem kell leesni a székről, mert szerintem tudják önök a választ, hogy igen, az önkéntesek voltak a leghatékonyabbak a gyógyulásban, de miért? Jó volt a kávé, amit bevittek? lehet, hogy jó volt, de azért, mert ők az ember-ember kapcsolatban partnerként, barátként, tehát egy kapcsolatként léptek be annak a pszichés zavaros vagy szorongásos betegnek az életébe. Magyarul szerették őt. Tehát nem doktorbácsi, doktornéni, te vagy a beteg kapcsolatban, hanem partnerként, barátként, szeretett kapcsolatként. Ma már minden cikk arról beszél, minden tudományos folyóirat, hogy nem attól függ az eredmény, hogy milyen terápiás modellt használunk, hogy analitikus, vagy viselkedésterápia, vagy kognitív, vagy nem ettől függ az eredmény, hanem a kapcsolat az, ami gyógyít. Tehát megérkeztünk vissza a szeretethez. Én örülök annak, én szóval tényleg csak ez a záró gondot, hogy nem állítom, hogy a stáb, akik nálunk vannak, a segítő személyzet tökéletes lenne, vagy nem tudom milyen szupermenekből állna, de hogy mindenki szereti a klienseket, és nem a borítékért járnak hozzánk dolgozni, ez egészen biztos. Tehát nálunk a legfőbb érték a szeretet, amit a személyzet közvetít a lakóknak. Befejezésül egy történetet szeretnék elmesélni, aki ismeri, az ne haragudjon, a lelkészek biztos ismerik. Ugye a zsidó hagyomány szerint Mózesnek egyszer álmában megmutatta Isten a mennyországot. Először egy színezős, gyönyörű palotához érkeztek, és Mózes megkérdezte Istentől, hogy ebben kik fognak lakni. Isten azt válaszolta, hogy hát azok, akik megtartották a törvényt. Ja, tényleg, mondja Mózes, hát világos. Akik megtartották a törvényt, azok szép ezüst palotába fognak lakni. Mennek tovább, és akkor látnak egy gyönyörű, szép színarany palotához érkeznek, és Mózes megkérdezi, hogy hát de akkor ebbe kik fognak lakni? És Isten azt mondja, hogy ebbe, akik az özvegyeket és az árvákat gyámolították. Hát tényleg, mondja Mózes, hát tényleg. Mennek tovább, és egy minden elképzelést felülmúló, csodálatos gyémánt palotához érkeznek. Hát Mózes el se tudja képzelni, hogy akkor ebbe kik fognak lakni, és azt mondja, Uram, ebbe kik fognak lakni? És Isten így válaszolt. Ez azoké lesz, akiknek nincsenek érdemeik.